Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatókat 2017. október 12-én csütörtökön Quirin Károly, Némándi Ágnes,
Víg Rita,
Seres Krisztina
és Juhász János a technikát igazgatja, és a vonalban van Kírel Imre atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Jó reggelt kívánok!
Szeretnénk akkor hallani az evangéliumot és néhány gondolatot, amivel egy kicsit jobban meg tudjuk emészteni, el tudunk gondolkozni rajta, tudunk egy kicsit elmélkedni rajta.
Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Ez az evangélium részlet Lukács könyvének 11. fejezetében található, az 5-től 13. versig. Jézus egy alkalommal így beszél tanítványainak a kérőimádságról. Tegyük fel, hogy valamelyik őteknek egy barátja, aki éjfélkor, van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja: barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én és gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kellene föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ a fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyettán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
A legelső benyomás, először is tisztázzuk, ez az evangélium részlet, illetve ez a történet csak Szent Lukács evangéliumában szerepel. Márpedig tudjuk, hogy Szent Lukács evangéliuma az irgalmasság evangéliuma. Ezek szerint az irgalmasság szempontjából ezt igen fontosnak tartotta Szent Lukács, hogyha belevette művébe. Az első benyomásunk pedig az, hogy mennyire kíméletlen, tapintatlan ez a barát. Éjszaka bezörget csak azért, hogy enni adjon egy vendégnek. Ezt meg is fordíthatjuk, mert azt is mondhatjuk, hogy mekkora bizalma van ennek a barátnak a barátja iránt, hogy ki fogja őt segíteni a bajból. A vendég miatt történik mindez, aki fáradt, éhes, útról jött, rászorul, hiszen valamilyen segítséget kell, hogy kapjon. Éppen ezért merészkedik erre a tapintatlanságra ez a barát. Vagy inkább, mivel hogy a barátjához kopog be, bízik abban, hogy megérti az ő nehézségét, és szívesen segítségére siet. Neki ez nagyon fontos, mert hiszen a vendégbarátság a zsidók számára, a keleti emberek számára nagyon fontos. Remélem talán még ma is a magyarok számára is. A kérdés az, hogy vajon másnap is barátok maradtak-e még ezek után, mert hiszen azért nem volt egészen felhőtlen ez a találkozás. Hát ha igen, akkor nyilván igazi barátságról van kettejük között szó. Isten nem a barátunk, hanem atyánk. Ez a példabeszéd második része. Az Úr Jézusról tudjuk, hogy barátként viselkedett velünk, hiszen odahagyta maga isteni dicsőségét, szolgálni akart nekünk, nem pedig szolgálatot várt tőlünk, és életáldozatot hozott értünk, mert hiszen senki sem szeret jobban, mint aki az életét adja barátaiért. Isten tehát ilyen módon nem barátunk, de barátként közeledik hozzánk. Ilyen módon vajon elmondható-e, magunkról is, hogy valóban ezt a barátságot megbecsüljük, értékeljük, fel is használjuk. A példabeszéd bíztat, kérjünk, és akkor kapunk. Vagyis az, hogy az ember üdvözöljön, nem egy automatizmus. Meg vagyok keresztelve, tehát bejutok az üdvösségbe. Meg kell érte dolgoznom, fáradoznom kell, kérnem kell, és a kegyelmet felhasználni. Lám, vajon én, aki az atya gyermeke vagyok, követem-e az atya példáját, és igyekszem-e segíteni másokon, akár kéretlenül is. A befejezésként szeretném megtudni, hogy van-e kérdés ezzel az evangéliumi részlettel kapcsolatosan. Ezek szerint nincs. Akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Hát igen, Imre atya, még ehhez nekünk hozzá kell szólni, hogy, vagy szokni, hogy, hogy mi is tudjunk kérdezni. Nekem a gondolataiban, amit most elmondott, nagyon megmaradt, vagy meg is jegyeztem ide a kis papírkámra, fölírtam, hogy a barát a vendég miatt kér. Tehát, hogy nem magának, hanem a vendégnek.
Igen.
És azt gondolom, hogy ez egy kicsit a rémel arra, hogy a mi karitász tevékenységünk is mondjuk ilyen kellene, hogy legyen, hogy ugye nem magunknak kérünk, hanem másokért kérünk, és azt merjünk kérni. Mert hogy néha az ember ugye szemérmesen visszahúzódik, hogy hát magamnak se kérek, de azért másoknak se kérek. Szóval valami ilyesmit éreztem én ebben, de biztos mindenki a saját körülményeihez képest tudja ezt értékelni, vagy tudja ezt átérezni, hogy ezek a gondolatok mit is jelentenek a számára.
Akkor használjuk ki az alkalmat, és kérjünk a Mária Rádió számára is segítséget mindazoktól, akik hallgatnak minket, és akik értékelnek minket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Én is, mi is köszönjük. Mindörökké, amen. Gyógyulásnak egy módja lehet az óvodai városmisszió eredményeként megszületett program vagy terv. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Bajzát Ferenc atyát a telefonnál.
Mindörökké, amen, én is minden hallgatóját a Mária Rádiónak.
Tehát a múlt héten zajlott a Városmisszió, ugye Óbudán és környékén, és hát ennek van valami gyümölcse, hozadéka, kezdődött valami új.
Igen, a lelkekben volt már hozadéka az elmúlt héten, de most kezdődik igazán ez a bizonyos hozadék, ugyanis hagyományteremtő szándékkal engesztelő imanap sorozatot szeretnénk tartani a Szentvér kápolnánkban.
Ez a Szentvér kápolna a Doberdó útról közelíthető meg, ugye a 17-es, 19-es és 41-es villamosoknak a Katinyi Mártírok tere című megállójától kell kicsit fölsétálni. Ez a legegyszerűbb és legközvetlenebb megközelítési módja ennek a kápolnának. Hogyan te...
Az Óbudai Egyetemnek a kollégiuma mellett, otthona mellett kell menni, és nagyon közel, kb. Egy 5-10 perces út vezet föl egészen a Szentvér kápolna csodálatos látványáig.
A múlt héten pénteken, bocsánat, múlt héten pénteken ugye ott volt keresztútjárás, és irgalmasság rózsafüzére és szentmise, és hát tényleg nagyon szép volt, hogy én is ott voltam, és nagyon jó volt hallgatni Bocsa József atyát is, és elgondolkoztató, hogy igen, valamilyen módon a Szent Vérhez kapcsolódni jó lenne. Hogyan tudjuk ezt megtenni?
A Kárpát-medencében ennek hagyománya van. Ludbreg, ez egy magyar határzón Horvátországban található Szentvér, Kegyhely, Ereke is van. Karamszent Benedeken is, ez a felvidéken van, Parasapusztától 100 kilométerre szintén Erekét őriz, mégpedig Mátyás király kapta a pápától annak idején. Aztán Erdélyben, illetve Bátán, ez a magyarországi terület már, ott most a Garamszent Benedéki erekének egy darabját megkapta Báta, és ott őrzik most nagy örömmel. Aztán ezen kívül csak titulusa van Erdélyben, a Kucsér nevezetű faluban a Szent Vérnek, de a mi templomunk közül több mint 200 éves, és szeretné a Szentvér tiszteletet Budapest lakóinak, a környéken lakóinak, mint egy megajánlani mondván, hogy az isteni vér, Krisztus vére szentelje meg a mi világunkat.
Mikor lesz ilyen ima alkalom, vagy hogyan lesz ez?
Az első alkalom most pénteken lesz, 20-án. Bocsánat,
tehát holnaphoz egy hétre,
pénteken,
igen.
Jövő pénteken, 20-án lesz, és déli 12 órakor kezdődik. Lehetőség arra, hogyha elindulunk, és az első alkalommal nehéz ide jutni, akkor is elérjük ezt a kis kápolnát. Ahogyan a bevezetőben szó volt róla, valóban meg lehet közelíteni, és csak romantikus környezetben, gyönyörű világban van ez. 20-án kezdődik tehát ez az ima sorozat, déli 12 órakor szentségkitétellel, és egész délután 6 óráig szentségimádással is szeretnénk ezt az ima sorozatot odaajánlani Jézus Szent Vérének, legyen irgalmas irántunk, és jutson vigasztalást a szenvedőknek, a betegeknek.
És aztán a továbbiakban milyen rendszerességgel
a továbbiakban
lesz?
Minden hónap harmadik péntekén tartanánk ugyanezt a engesztelő ima napot, mert ez szinte mindegy ima napnak számít, ugyanebben az időben, tehát minden hónap harmadik péntekén, déli 12-től este 6 óráig, de minden alkalommal jelentkezünk majd, ha lehet, a Mária Rádión keresztül, de a Magyar Kurinon át is.
Köszönjük szépen, és akkor még Nem tudom, esetleg atya még valamit ezzel kapcsolatban szeretne elmondani?
Hát csak annyit, hogy Garamszent Benedekre megyünk zarándokolni november 11-én az óbudai plébániáról. 4000 forint a költsége, egy napos az út. Szeretnénk megnézni nem csupán a Bencés kolostort, hanem a Szentvér előtt is hódolni szeretnénk, hiszen mondom, ez Mátyás király korabéli, és magyar és Bencés, és nagyon nagy értéket képvisel.
Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy elmondta atya a tudnivalókat erről a
nagyon
hagyományteremtő szándékkal induló engesztelő imanapról, ami október 20-án lesz, 12-től 18 óráig, tehát a nyugdíjasok szépen kisétálhatnak 12-re, és a dolgozók is odaérnek talán még 5 órára, és akkor még egy órát tudnak ott imádkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm szépen!
És hát akkor még van több hasonló hirdetésünk, hírünk, vagy érdekességek. Tehát a Szentvér kápolna mindenképpen várja a kedves imádkozókat. És aztán szeretném ezzel kapcsolatban még úgy megemlíteni, mert ez a Szentvér kápolna tulajdonképpen egy nagyon szép erdei környezetben van. Ott ugye Óbuda hegyvidék környékén, tehát már kicsit fönn a hegy, dombon. Tehát egy picit föl kell kapaszkodni a dombra. De erdőben van, hogy ott van a Kálváriának a vége, tehát ez tényleg nagyon szép és érdemes, és valamennyi zarándoklatot ér ez az ott megtett kirándulás, nem tudom. Hiszen el lehet a keresztúton a keresztúti állítatosságot végezni, és a Szentvér kápolnánál pedig egy jó nagyot lehet imádkozni. A csend van, lehet a madarakat is hallani, oda már nem hallatszik föl a város zaja, tehát egy nagyon szép hely. És ha már említettem az erdőket, a múlt héten csütörtökön, ugye mondtam a kedves hallgatóknak, hogy a pécsi püspök atya, Udvardi György megáldott egy Mária szobrot, ahol hát szintén ilyen erdei emlékhely, és Pécset egyáltalán Pécs környékén a Mecsekerdő ZRT segítségével nagyon sok ilyen erdei emlékhely megújult. Hát tudom, hogy Pécs tőlünk messze van, meg a Mecsek is messze van, de próbáljunk meg, amikor úgy járunk, elünk, mert azért ugye bizonyára van a hallgatók között olyan, aki szeret kirándulni, szeret egy kicsit menni, hogy felfedezni az ilyen erdei imahelyeket, vagy az erdei feszületeket, Mária szobrokat, Mária képeket, mert sok van ám, csak észre kell venni őket, és hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy most ezeket azért mégis egy kicsit már kezdik jobban karbantartani, rendbehozni, és lehet tényleg ott jót imádkozni az erdő csendjében. Nem csak örömömet szerettem volna elmondani, hogy jaj, de jó, hogy már ezek is vannak. Ugye régen, amikor, hát mondjuk 40 évvel ezelőtt jártam kéktúrázni, és akkor olyan nagy öröm volt, hogy jé, itt is egy feszület, ott is egy feszület, hű, de kopott, ja, Istenem, hogy néz ki, de jó volt azért mégis megtalálni, és hát most ezek szépen sorba rendben lesznek rakva. Egy másik nagy örömöm, amit üzenek valamikori hitoktató társaimnak, a józsefvárosiak közül, ha hallgatja valaki, Márkón, ahova nagyon sokáig jártunk, 25 éven keresztül ott táboroztattunk gyerekeket, hittanosokat, minden nyáron a hitoktató társaimmal, és nagyon-nagyon megszerettük ezt a falut, és a templomát, és a plébániáját, mert ugye ez már egy évek óta üresen állt plébánia volt akkor, és hát tatarozta a józsefvárosi plébánia, helyreállította, és ott tudtuk a gyerekeket tényleg a Jóisten közelében, a hittanos táborban nyaraltatni. És most olvasom a Magyar Kurírba, éppen ma hajnalban, hogy a Szent Márk templomban jótékonysági koncertet tartottak, mert hogy a Kálvária, ami gyönyörűen helyre lett állítva, a Kálvária kápolnájába valami nagy rombolás történt, és hát ennek a helyreállításához tartottak jótékonysági koncertet. Ez azért is nagy élmény számomra, mert annak idején, amikor mi oda mentünk először, akkor még teljesen romos volt az összes stáció, és romos volt a kápolna is, hiszen akkor nemrég vonultak ki onnan a orosz vagy szovjet katonák, akiknek ott ez harcterük, gyakorlótér volt, és hát bizony azt először tisztítani kellett, és hát rendbe kellett hozni. És hát sokáig állt úgy a kálvárja, hogy bizony romosan. Aztán szépen lassan a falu ugye összeadta, és helyre tudták hozni, és most már a stációk is megvannak, és ezek a kis képoszlopok vagy stációk Enyingi Mihály keramikus művész munkája révén 2009-ben el is készültek, és hát a kápolna is ugye helyreállításra került, de hát sajnos éppen nem a háború, nem az idegen katonák, hanem ki tudja ki, barbár módon megint tönkretették. És hát olyan jó volt ezt, hogy nem ezt a tönkretételt nem jó volt olvasni, de azt, hogy Márkó, és hogy Márkó vigyáz a dolgaira, ezt nagyon örömmel olvastam. Igen, vigyázni kell az értékeinkre. És ehhez kapcsolódik az, hogy a mai nap az arról nevezetes, is nevezetes, hogy 1875-ben nyitják meg Esztergomban a Keresztény Múzeumot, ahol szintén nagy értékeket őriznek, ugye, és nagyon szép dolgokat lehet látni, aki egyszer oda eltalál menni. És akkor ehhez kapcsolódna még egy kicsit a következő, hogy ami nagyon-nagyon szeretett, ismert és kedves művészettörténész, emerita professzor asszonyunk, Prokop Mária székfoglaló előadást tartott a Szent István Akadémián. Nagyon érdekes ez a történet, hogy Magyarország legrégibb könyvkiadója a Szent István Társulat, és a valamikori alelnöke Ipolyi Arnold kezdeményezésére 1885-ben hívta létre tudományos és irodalmi osztályát azzal a céllal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. Eredményei alapján 30 évvel később Csernok János hercegprímás javaslatára Szent István Akadémia néven önálló tudományos intézményé alakult. És hát ennek az intézménynek lett most tagja Prokop Mária professzorasszony, és hát megtartotta nemrégiben székfoglaló előadását, és innen a Mária Rádióból is nagy szeretettel gratulálunk neki, és kívánjuk, hogy a Jóisten adjon még erőt és lelkesedést, hogy továbbra is tudjon bennünket tanítani, hiszen nagyon-nagyon sok értékes tudás birtokában van a művészet történetet illetően. És akkor most, kedves hallgatóink, egy kicsit most szünetet tartunk, egy kis zenét kérünk majd Jánostól, és utána folytatjuk napindítónkat. kedves hallgatóink, Nick Fletcher, Nézd a reggelt című dalát, vagy a zenéjét hallottuk, és most itt velem szemben ül Seres Krisztina, akinek a hangját szerintem a hallgatók már nagyon jól ismerik. Azért egy kicsit mutatkozz be, mert hogy a hangodat ismerik, de talán rólad még nem tudnak semmit.
Igen, de a Mária Rádió hallgatói a hírekből ismerhetik a hangomat, mert önkéntes hírolvasója vagyok a Mária Rádiónak, és most abbéli minőségemben ülök itt, hogy a hírek mellett egy műsor is fog indulni a rádiónál, a Mária Rádiónál novembertől. A műsor jelenleg még formálódik, tehát egészen pontos dátumokat még én sem tudok mondani, csak azt, hogy novembertől két hetente, és a témája pedig a szentek élete lesz. Ez egy kicsit másképp fog kinézni, mint ahogy eddig megszokhattuk, mert arra helyezzük a hangsúlyt, hogy meghívott vendégekkel való beszélgetés során, hogy a mai ember számára milyen nagyon modern üzenetet tudunk kiolvasni ezekből az életutakból. Reméljük, hogy majd érdeklődésre fog számot tartani, de legfőképpen, hogy hasznos lesz a hallgatók számára. És ehhez a műsorhoz kapcsolódva már a 23. János pápa életével kapcsolatban hoztam valamit, ugyanis 2014 óta már őt is a szentek sorában ünnepelhetjük, és aktualitást pedig ad neki, hogy tegnap, tehát október 11-én volt az ő ünnepnapja. Mit tudunk róla? Mit tudunk erről a szent életű pápáról, akit egyébként jó pápának is szoktak nevezni a nagyon kedves egyénisége miatt, és amiatt is, hogy hiába emelte őt az Úr a legmagasabb szintre az egyházon belül, mégis megmaradt annak a nagyon kedves és szerethető egyszerű embernek, ahonnan ő származott, és amilyen ő kezdetektől is volt. Az eredeti neve Angelo Giuseppe Roncalli volt, és 1881-ben született november 25-én. 1904-ben szentelték pappá, és ő aztán az egyház különböző fokozataiban dolgozott, tehát volt, tanított a szemináriumban, volt püspöki titkár is, és az első világháborúban tábori lelkész. Most itt már kiütköztek a szentségnek a jelei rajta, abban a tekintetben, hogy hadikórházakban végzett szolgálatot, és hozzá még 1918-ban a katonai tüdőkórházat is elvállalta, ahol TBC-s betegek voltak, és ő teljesen tisztában volt azzal, hogy milyen veszélynek van kitéve ezek között a beteg katonák közt, mégis vállalta a lelki gondozásukat. Ezt követően, tehát a tábori kórház után pedig Rómában látott el különböző feladatokat, különösen a missziós munka koordinálása terén. 52-ben kezdődött új szakasz az életében, mert ekkor diplomáciai szolgálatba küldte őt a Szentszék, ami 25-ben kezdődött az új szakasz, és az 52-ig tartott ez a diplomáciai tevékenység, és elég komoly munkát végzett Bulgáriában és Görögországban is, Törökországban, Bulgáriában nagy erőfeszítések árán sikerült a katolikus egyházat újjászerveznie, és az akkori királyi ház, illetve a kormányzattal a viszonyt rendeznie a Szentszék és Bulgária között. A II. Világháború alatt sokat tett a zsidóság megmentéséért, és az éhínségtől sújtott görög népért is. 52-től a Szentszék állandó megfigyelője lett az UNESCO-nál. 53-ban a pápa bíborossá és velencei pátriárkává nevezte ki, és ez idő alatt látogatta a plébániákat, egyházmegyei zsinatokat hívott össze, és új kezdeményezésekkel is ébresztette nyájában az elmélyült vallásos lelkületet. Tehát itt is érezhető az, hogy ő a hívekhez fordult, ez a jó pápaság, vagy jó pápai lelkület, ez már ott is megmutatkozott, noha ekkor még nem volt pápa. Végül ő 77 évesen lett pápa, 1958-ban, október 28-án választották meg 12. Pius utódjának, és a 23. János nevet választotta magának. Munkássága új korszakot nyitott meg az egyházban, méghozzá igen jelentőset azzal, hogy 59-ben a falakon kívüli Szent Pál bazilikában kihirdette, és 1962. október 11-én meg is nyitotta a II. Vatikáni zsinatot a világ püspökeinek részvételével. És ezért október 11-e az ő ünnepe, mert ezen a napon nyitotta meg a zsinatot. Ez azért, tehát ez is mutatja a zsinat fontosságát, mert más szenteknél általában a születésének vagy az év a halálozásának a napját teszik meg az ünnepnapként, az ő esetében pedig a zsinat megnyitásának a napját. Hogy mennyire fontos volt a zsinat, azt az is mutatja, hogy a zsinat újításai a mai életünkben már úgy tűnnek, olyan természetesnek tűnnek, mintha mindig is így lettek volna. Hát például az egyik az a helyi nyelveken való misézés, úgyhogy ez nagyon fontos, ez a második vatikáni zsinat újítása. Aztán új egyházképet fogalmazott meg, a világ világosságának és az üdvösség forrásának nevezte az egyházat. Az eucharisztiát is fontos helyre emelte be, a hit forrásának és csúcspontjának tekintette. Kibővítette az egyház missziós tevékenységét is, és ami a mai világban különösen fontos, hogy hangsúlyozta a család fontosságát. A Lumen Gentium szerint a család az a család egyház, és az egyház hite a plébániákon, egyházmegyékben és világszerte is megnyilvánul, de mindenek előtt áll a család, mert ezen belül születik és adódik tovább a hit. Minden hívő a családjában kapja meg azokat az alapokat, amelyekre aztán később építhet. És korszerűsítette is az egyházat, itt már ugye említettük a nemzeti nyelv használatát, illetve a vallásközi párbeszédet, aminek napjainkban különös aktualitása van. A zsinat mellett még egy másik dolgot is megszoktak jegyezni róla, és ez pedig a humora. Rengeteg anekdota és mondás maradt föl, hogy milyen humorosan látta ő a dolgokat, és úgy gondolom, hogy a jó hithez ez egyébként is nagyon fontos, hogy az ember humorral tudja látni. Én három dolgot emelnék ki itt a humorból, ami rávilágít, rövidek, nagyon rövid dolgok az ő humorára. Az egyik ilyen. Amikor egy riporter megkérdezte, hányan dolgoznak a Vatikánban, János pápa állítólag így felelt, nagyjából a fele. Ez némi önkritikát is mutat a részéről. Aztán, hogy mennyire együttérző volt, és mennyire jól látta a híveknek a helyzetét. Egy bíboros azt nehezményezte, hogy a vatikáni fizetés emelés után az egyik alkalmazott ugyanannyit keres, mint egy bíboros. És erre a pápa azt válaszolta, annak az alkalmazottnak 10 gyereke van, remélem a bíborosnak nincsen. És a zsinattal kapcsolatban pedig, hogy mennyire sziklaszilárd volt a meggyőződése, hogy ezt meg kell tennie, ezt az idézetet találtam. Egy vatikáni tisztségviselő azt mondta a pápának, hogy teljességgel lehetetlen, hogy 1963-ban nyissák meg a második vatikáni zsinatot. Erről azt válaszolta, jó, akkor 62-ben fogjuk megnyitni, és így is történt. Tehát 1962-ben nyitotta meg, október 11-ként, miként erről már volt szó.
Igen, ahogy hallgatlak, így eszembe jutott az a film, amit így láttam róla, és így tényleg olyan, mint egy kalandfilm. Emlékszem, ez amikor a zsidókat menekítették, és hogy akkor milyen roham tempóba készítették ott a keresztleveleket, és minden perc számított. És tényleg olyan, mint egy kalandfilm lenne, de hogy hát ez nem egy film. Tehát, hogy
igen,
tényleg
ez
egy valóságos élet. És hogy tényleg az emberekhez ez a nagyon közeli élete. Szerintem ez most is meghatározó, ugye én már úgy mondják, hogy második János pápa gyermeke vagyok, tehát én akkor nőttem fel, amikor ő pápa volt, de hogy valahogy ugyanolyan közel érzem magamhoz a 23. Jánost is, valószínűleg pont emiatt, ahogy így mondják is, hogy a világ plébánosa volt. Igen. Szóval, hogy mindenkihez közel volt, vagy mindenkihez tudott szólni, és ezt így a nem hívő emberek is észrevették, vagy hozzájuk is elért az ő szava, vagy üzenete, vagy a személyisége.
Igen, én azt olvastam, hogy Ferenc pápa is példaképének tekinti 23. János pápát, mégpedig, ahogy írják róla, kicsit olyan, mint a falusi pap, egy pap, aki minden hívőt szeret, aki képes gondot viselni a hívőkre, ezt tette püspökként és nunciusként. Bátor ember, jó falusi pap, hatalmas-hatalmas humorérzékkel és nagy életszentséggel. Szóval azt gondolom, hogy ezek a tömören ugye összefoglalva, amiket így el lehet róla mondani, És miután szentté van avatva, lehet az ő közbenjárását kérni, és lehet kérni azt, hogy imádkozzon velünk.
Igen.
És lehet vele imádkozni.
Nem tudom, van-e még idő, hogy a szentélvatásával kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot elmondhatok-e. Én nem tudtam vele kapcsolatban, csak most, ahogy a műsorra készültem, és utána olvastam, akkor derült ki nekem, hogy azt tudjuk, hogy általában a szentélvatáshoz csodákat szoktak Igen. kérni a szentektől. Igen. És ő azok közé tartozik, és ez egyébként egy rendkívüli esemény az egyházban, hogy ő csoda nélkül avatták szenté, aminek két oka volt. Az egyik az, hogy a tisztelete már a halála után rögtön elterjedt. A másik pedig az, hogy a halála után még azt remélték, hogy már a zsinati atyák is azt remélték, hogy a zsinat után azonnal szenté lehet őt avatni. Tehát annyira népszerű volt a maga egyszerűségével és jóságával, hogy a csoda nélkül is végül is megtörtént a szenté avatása. 2000-ben második János Pál avatta őt boldoggá, és 14-ben pedig Ferenc Igen. pápa szenté.
Igen, ez nagyon érdekes, és úgy említetted, ugye, hogy a csoda hiányzik. Igazából azt gondolom, hogy a maga a második vatikáni zsinat egy csoda egyáltalán így létrejött, és hogy azok a zsinati határozatok, amiket akkor ott megfogalmaztak a zsinati atyák, azok ugyan ma már le vannak fordítva magyar nyelvre, de elég sokat kellett várni rá, és ma már, ahogy említetted is, idézőjelben természetesnek tűnik, hogy vannak, de még ma is nagyon fontos irányelveket tartalmaznak, tehát mai korban, és még szerintem sokáig nagyon fontos lesz az egyház számára az, amit akkor megfogalmaztak az atyák. És igazából tényleg most azt érezzük, hogy egyre inkább megvalósulnak ezek az irányelvek, de hát törekedni kell arra, hogy továbbra is, meg még inkább is éljük ezeket, és megvalósítsuk ezeket. Talán egy kicsit a 23. János pápáról való beszélgetésünket egy imádsággal fejezzük be. Ha nincs még valami érdekességet tudtok mondani, akkor azt szívesen meghallgatom. És meghallgatják a hallgatók is szerintem.
Két mondatot szeretnék Igen. hozzáfűzni. És akkor ez kapcsolódik ahhoz, amit az elején mondtam, hogy a szentekről újfajta szempont szeretnék majd beszélni egy másik műsorban. Nagyon tudatosan törekedett 23. János az életszentségre. Az ő példaképe Gonzága Szent Alajos volt, és nagyon igyekezett, hogy őt lehetőleg betű szerint kövesse, és az volt a számára a nagy felismerés, amit egyébként egy Léleknaplójában című könyvében le is írt, hogy nem lehet betű szerint követni semmelyik szentet, a lelkületét kell nézni. És nekem nagyon tetszett, ahol azt írta a végén, hogy a Gonzága Szent Alajos, hogyha abban a korban élne, amelyikben a 23. János élt, máshogy lenne szent, nem ugyanúgy, ahogy a saját korában. Tehát mindenkinek meg kell találnia a saját életében, a saját korszakában a saját útját a szentéváláshoz, és amit a szentek életéből meríteni tudunk, az mindig a lelkület.
Igen, igen, és azt hiszem, az a lelkület, az mindig aktuális. Tehát ugye, igen. hogy majd a műsorodba elő fogod hozni, hogy bizonyos vonásai a szenteknek, vagy bizonyos lelki nagyságai, azok örökérvényűek, és azok nekünk ma is mutatnak példát.
És igen, és ha napindítóba vagyok, akkor indítsuk a napot, vagy folytassuk egy 23. János pápától származó imával, ami ő is reggel imádkozott. Mennyei atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amelyen megajándékoztál. Újra ébredt lelkem, legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni, kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Az, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenki legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz, a Szűzanya által.
Amen. Amen.
Sötétült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét. Oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, hisz életünk ma a tét. Ha rajta múlna, messze vinne a lábam. A Golgotára Mária hozta a szívem. Úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa a kezem. Jézus vére tisztára most engem, ruhám hófehér, zeng már a dal. Anyám Mária, veled zengem a várándalát, a sátán itt nem nyer csatát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el, vedd a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám a keresztnél ölelek át, hol az ég értünk adta a fiát. Ha Máriának hű szívével látnék, a lélek új erővel töltene el, jó anyámmal új ember.
Örömteljes hírekkel folytatjuk a napindító műsorunkat, hiszen a Mária Rádió egyik fő feladata az, hogy az örömet hirdesse, és jó hírekről adjon számot. Ilyen nagyon jó hírként olvastam, hogy Jászdon, ugye Jászd nem annyira ismer talán, nem tudom, én ismerem, mert arra jártam kéktúrás koromban, Jászd és szélmalmok és egyebek, és azt most olvassam most a Magyar Kurírban, hogy negyedik alkalommal rendezték meg Magyarok Nagyasszonya főünnepén most október 8-án az élő rózsafűzér áhítatot. A jászdi hívek mellett Zilcről, Lókútról, Bakonynánáról, Szápáról, Dudarról és Csétényből érkeztek zarándokok, hogy részt vegyenek a Szentmisén és az azt követő körmeneten. És ugye élő rózsafűzért most már hál' Istennek sok településen végeznek. Ugye májusban volt itt Budapesten az élő rózsafűzér zarándoklat, volt, nem régen volt Érden, ugye Érd körüli rózsafűzér zarándoklat, és ezek mind olyan örömteli dolgok, örömteli hírek, hiszen az, hogy ébredünk, hogy öntudatra ébredünk, hogy a kereszténységünket most már nem dugjuk el a templom mélyén, vagy a sekrestye mélyén, hanem merünk vele kimenni az utcára megint, és merünk vele tanúságot tenni arról, hogy mi Krisztushoz tartozunk, ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok. a Szentmisét Dékány Szixtus Zirci apát, volt Zirci apát celebrálta, és Horváth Lajos bakonynánai, valamint Imrefi Mór ciszterci atyák koncelebráltak vele. És Szixtus atya homiliájában kiemelte, hogy Szent István királyunk az üzenye oltalmába helyezte a magyar nemzetet, és ezt nem kétségbeesésében tette, hanem hitből fakadó meggyőződéséről ből választotta ezt az utat népe számára. A mi feladatunk, mondta Dékány Szixtus, ezen az ünnepen, hogy ezt a döntést saját magunkban, életünkben megerősítsük. Tehát a döntést a magyarok nagyasszonyá mellett, magyarok nagyasszonyának felajánlva az életünket. De hát ugye természetesen a szüzonya nem csak a miénk. A szüzonya az egész világé, és nagyon sok nemzet, mi nagyon különlegesen tekintünk rá, mint magyarok nagyasszonyára. De nagyon sok nemzet pátronájának, pártfogójának tudja a szüzonyát, és így a lengyel nép is, és nem régiben, ugye, október
7-én,
ugye? Igen, október 7-én uh-huh. Rózsafüzér királynője napján Lengyelországban is élő rózsafüzért imádkoztak, mégpedig egészen
lengyel határon.
Nagyszerű módon.
Igen, az az érdekesség, mielőtt még belekezdünk, hogy ugye a hírpercekben volt erről egy rövid híradás, de hogy én legelőször ebben a hírrel az Indexnek a honlapján találkoztam, ami ugye tudjuk, hogy nem kifejezetten katolikus, és nem szoktak ilyen híreket továbbítani. Tehát, hogy maga olyan jelentőségű volt ez az esemény, hogy nálunk az Index, vagy tényleg a más nagy hírcsatornák is, mint a BBC hírt adtak róla, mert hogy erre még a világ is fölkapta a fejét, hogy hát közel 1 millió ember imádkozta körül Lengyelországot.
Így van, körbe imádkozták a határokat, és érdekes módon én is egy angol nyelvű honlapon találtam meg ezt a hirdetést, és természetesen Szentmise is volt ezen a napon, és ami miatt megakadt a szemem ezen a cikken még, ugye az, hogy a Lengyel Mária Rádió nagyon benne volt ebben az egész rózsafüzér imádságban, hiszen közvetítette az imádságokat, közvetítette a Szentmisét, amit Krakó érseke Marek Jedrzejewski celebrált, és azt mondta a hívőknek, hogy imádkozzanak a többi európai népért is, hogy értsék meg, hogy fontos visszatérni a keresztény gyökerekhez, hogy Európa megmaradjon Európa.
Igen, ezt még az Index is szó szerint idézi ezt, hogy Európa térjen
igen,
vissza a keresztény gyökerekhez.
Még egy mondat talán ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy Lengyelország veszélyben van. Meg kell védenünk családjainkat, otthonainkat, az országunkat a sokféle veszélytől, fenyegetéstől, beleértve az elkeresztényetlenedést a társadalmunkban, amelyet az Európai Unió bizonyos erői ránk akarnak erőltetni. És ugye a Mária Rádió nem politizál, de hát ezt egy püspök atya mondta, nem én mondtam. És igen, tényleg, hát érezzük mi is, tehát az tagadhatatlan, hogy nagy erőkkel hat ránk a szabadság és a szabadosság, és hát ez bizony valamilyen módon azért meg kell fékezni, és nagyon fontos, hogy a keresztény értékeinkhez ragaszkodjunk, és keresztény Európánkhoz. Ugye a reggeli imádságban hallottuk, ugye, hogy az Európa nem lesz keresztény, akkor nem leszünk keresztény, akkor nem leszünk. Tehát, hogy nagyon fontos nekünk ezt figyelembe venni, és egy nagyon szép példa, amit a lengyelek tettek, hogy körbe imádkozták a határt. És most, kedves hallgatóink, egy kicsit el kell hallgatnunk, bár itt nagyon jó ízűen beszélgetünk műsorvezető társaimmal, de híreket lehet majd hallani, és utána pedig a püspök atyának, katonai sem püspök atyának a nap szentjéről szóló rövid néhány gondolatát, és aztán visszatérünk még ide a stúdióba. Reméljük, hogy Gyuri is bejön addigra, és akkor ő majd a Twitterről egy kicsit beszélget velünk.